Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus ma ismét sír Jeruzsálem felett, fogalmazott Pizzabella bíboros virágvasárnap a békéért könyörögve. Pierre Battista Pizzabella bíboros Jeruzsálem latin pátriárkája, miután az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy a virágvasárnapot a Szent Sír bazilikában ünnepelje, ige liturgiát vezetett a Getsemáni kertben, a Nemzetek templomának előterében, Jeruzsálem óvárosával szemben, melyet a patriarkátus élőben közvetített. A végén Jézus Szent Keresztjének erekjéjével megáldotta Jeruzsálemet. Megrendítő szentbeszédében a bíboros hangsúlyozta, ahogy a Jézus siratta Jeruzsálemet, mert az nem ismerte fel a békét, úgy sír ma is a világ felett, különösen a Szentföld miatt, amelyet ma is konfliktusok, szenvedés és a béke elszalasztott lehetőségei határoznak meg. Pizzabella bíboros emlékeztetett, Jézus egy olyan béke felé vezet minket, amely nem illúzió, hanem a kereszt gyümölcse. A béke, amit Jézus kínál, egy olyan Istentől származik, aki teljesen önmagát adja, és nincs szüksége erőszakra vagy fegyverekre. Alapításának 35. jubileumát ünnepelte hétfőn a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A távirat irodához eljuttatott közleményben felidézték, 1991. március 25-én alapították a szervezetet, és az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a nélkülözőket és bajba jutottakat. Hozzátették, a segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként a világ számos országában. A segélyszervezet közel 500 munkatársal és több mint 1000 önkéntessel végzi segítő munkáját az év 365 napján. Itt a Tisza párt újabb buktája. Kiderült, hogy kormányra kerülve rögtön eltörölnék a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárakat, megvalósítva ezzel a brüsszeli energiapolitikát, márpedig ezt nem szabad hagyni. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kiskunhalason. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta. Itt van a dokumentum, ide le van írva, hogy mit terveznek. Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést, és el akarják törölni a benzinvédett árát. Ez mit jelent? Ha önök hazamennek megnézni a rezsiszámlájukat, meg kell szorozni 3-mal, az lesz az új rezsiszámla. És vége a védett benzinárnak is, ha ők jönnek kormányra. 1000 forint fölé fog menni mind a benzin, mind a dízelár, mondta. Kiépült az áldozatsegítő központok országos rendszere, közölte az igazságügyi miniszter sajtótájékoztatóján Budapesten. Tuzson Bence azt mondta, óriási hálózat jött létre, amely 20 áldozatsegítő központtal és további 7 áldozatsegítő ponttal immár az egész országot lefedi. A hálózat elérése igen nagy. Ez a számokban is megmutatkozik, míg az elmúlt években 30-35 ezer ember fordult a központokhoz, 2025-ben 45 ezeren kértek segítséget, közölte. A miniszter szavai szerint az áldozatsegítő központok rendkívül eredményesek, ami azért is nagyon nagy dolog, mert a büntetőjog hagyományosan nem arra fókuszál, hogy mi van az áldozattal, hanem hogy kapják el a bűnelkövetőt és büntessék meg. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Délen délnyugaton szakadozhat a felhőzet. Többfelé várható további eső. Csupán a nyugati délnyugati tájak maradhatnak csapadékmentesek. Az északi középhegység, valamint az Észak-Alföld területén jelentős mennyiség hullhat. Előbbi magasabb térszínein havas eső nem kizárt. Az éjszaka első felében veszít erejéből a légmozgás, majd hajnaltájt ismét erősödni kezd az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 11 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 7. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. A vacsora végeztével Dragos Károly visszaballagott a rakpartra. De nem ment mindjárt a ladikhoz, hanem néhány percre megállt még a régi kőhídon, amely Regensburgot túlparti külvárosával, Stadtamhoffal köti össze. Tekintete végig siklott a folyón, nézte a vizen sebesen úszó pár hajót, amelyek még világosan rébbe akartak érni. Amikor így önfeledten nézelődött, egy kéz nehezedett a vállára, s ismerős hang szólította meg. Tán csak nem érdekli ez, Jéger úr. Dragos hátrafordult, és szembe találta magát Borús Demeterrel, aki mosolyogva nézett a szemébe. De bizony érdekes ez a forgalom a folyón, napestig elnézném. Figyeljen rám, Jéger úr! Még érdekesebbnek fogja találni az Aldunánál, sokkal több hajó jár. Majd meglátja, mikor a vaskapuhoz érkezünk, járt már ott? Még nem, felelte Dragos. Azt pedig látnia kell, mert ha a Dunánál nincs szebb folyó a világon, a legszebb pontja az egész folyónak éppen a vaskapu. Közben egészen beesteledett. Borús Demeter órája több mint 9 órát mutatott. Nem voltam a csónakban, Jéger úr, amikor megpillantottam önt itt a hídon. Csak azért jöttem fel, hogy figyelmeztessem, holnap nagyon korán indulunk, és bizony jó volna minél korábban nyugovóra térni. Már is megyek, Borús úr, helyeselt Jéger. Amikor a rakpart felé tartva lekanyarodtak a hídról, Jéger megszólalt. Na és hogy kelnek el a halaink, Borús úr, meg van elégedve a mai bevétellel? El vagyok ragadtatva tőle. Kerek 41 forintot adok át önnek. Ez tehát az előzőleg kapott 27 forinttal együtt kitesz 68 forintot, pedig még csak Regensburgban vagyunk. Látja, látja, Borús uram, talán nem is kötöttem olyan rossz üzletet. Magam is úgy vélem már. Hagyta rá a horgász. Negyed óra múlva mindketten ott aludtak a csónakban, egymás mellett, s amire a nap felkelt, a ladik már 5 kilométerrel maga mögött hagyta Regensburgot. Itt lejjebb igen változatos a Dunapart vidéke, jobb kéz felül, amerre csak a szemen lát, gazdag, termékeny síkság terül el, s a lapály egyhangúságát itt is, ott is tanyák, falvak szakítják meg. A bal parton sűrű erdőségek zöldelnek, s dombok emelkednek, amelyek távolabb egybeolvadnak, a Böhmerwald hegyvonulatával. Útközben Jéger és Borús megpillantotta a Turmtaxis hercegek nyári palotáját, Donaustauf városka felett, s a regensburgi püspökök ősi kastélyát, majd pedig a Salvatorberg tetején a Valhallát, a kiválasztottak örök pihenőhelyét. Hosszú az út Regensburg és Bécs között a kanyargó Dunán. de a csaknem 475 kilométeres vízi út mentén alig van említésre méltó város. Csak Straubingot, Bajorország gabonaraktárát említhetjük meg, ahol a bárka augusztus 18-án este kötött ki, meg Passaut, ahova 20-án érkezett, s végül Linz városát, amely mellett augusztus 21-én haladt el. E két utóbbi városnak van némi hadászati jelentősége, de egyiknek sincs 20 000 léleknél több lakosa. A Dunának ezen a szakaszán nincs is több említésre méltó város. Emberi alkotások hiánya a hajós ember a nagy folyó változatos partvidékében gyönyörködhetik, ha nem akarja elunni magát. Straubingnál a Duna már 400 méter szélesre terebélyesedik, de lejjebb megint összeszűkül, és jobb partját a réti alpok nyúlványai magasítják. Passaunál, amely a Duna, az Inn és az Ilc összefolyásánál épült, az első kettő Európa legfontosabb folyói közé tartozik, elhagyjuk Németországot, és a jobb parton közvetlenül a város alatt, a bal parton pedig néhány kilométerrel lejjebb kezdődik a Habsburg birodalom. Ezen a ponton a folyómeder alig 200 méteres völgykatlanná szűkül, és ebben a völgyben folyik tovább a Duna egész Bécsig. Boros Demeter szemlátomást ügyet sem vetett az örökké változó, de mindig fenségesen szép partmenti tájra, s egyetlen gondja az volt, hogy minden erejével minél gyorsabban előre lendítse ladigját. A csónak irányítása valóban annyira lekötötte figyelmét, hogy nem törődhetett mással. Vigyáznia kellett, hogy kikerülje a homokzátonyokat, amelyek oly sok gondot okoznak a dunai hajósoknak, és még komolyabb nehézségekkel is meg kellett küzdenie. Néhány kilométerrel Passau előtt át kell jutnia a Wilshofeni zuhatagon, 150 kilométerrel lejjebb pedig a Strudel és a Virbel még félelmetesebben örvénylő vizein. Itt a völgy már folyosóvá szűkül, és a meredek sziklafalak között tajtékozva zúdul lefelé a Duna. Hajdan a sok kőszét miatt rendkívül veszélyes volt a hajózás ebben a völgyszűkületben, és a hajók sokszor súlyosan megrongálódtak. Mióta azonban a két part között sorakozó szirtek közül a legálnokabbakat aknákkal felrobbantották, a hajózás már korán sem olyan veszélyes. A víz nem rohan már olyan vadmorajlással, a szörvények nem kapják el a hajókat olyan erővel, és nem fordulnak elő olyan gyakran szerencsétlenségek. De az uszályoknak és a kis csónakoknak még mindig nagyon óvatosan kell itt áthaladniuk. Boros Demeternek mindez nem okozott nagyobb nehézséget. Meglepő ügyességgel számította ki, hogy hol kell hajóznia, mesterien kerülte ki a homokzátonyokat, és vált urrá az örvények és zuhatagok fölött. Dragos bámulta Boros Demeter ügyességét, de nem értette, hogyan lehetséges, hogy egy egyszerű horgász ilyen alaposan ismeri a Dunát és a dunai hajózás minden alattomos veszélyét. A kis csóna két utasa között különben kölcsönös volt a bámulat. Boros Demeter főként azt csodálta, hogy utitársának milyen széles körben vannak kapcsolatai, és nem is értette, hogyan lehetséges ez. Akármilyen csepp kis helyen kötöttek is ki este, alig volt rá példa, hogy Jégernek ne akadtak volna ismerősei. Alig, hogy a ladik partot ért, Jéger kiugrott belőle, és rendszerint már is egy vagy több ember szólította meg. Hosszabb beszélgetésben azonban senkivel sem elegyedett. Néhány szó után Jéger visszaugrott a ladikba, az ismeretlenek pedig eltávoztak. Boros Demeter végül nem tudta már megállni, hogy meg ne kérdezze. Hát magának mindenütt vannak baráta, Jéger úr. Bizony vannak, bólintott Dragos. De hát sokat jártam ezen a vidéken. Kedvtelésből utazott, Jéger úr? Nem, nem. Egy budapesti cég utazója voltam, és tudja, ez olyan mesterség, hogy az ember sok felé megfordul, és sok személyes kapcsolatot épít ki. Augusztus 18-a és 24-e között más esemény nem is történt, ha ezt egyáltalán eseménynek lehet nevezni. Az augusztus 24-ére virradó éjszakát távol minden lakott helytől a kis Tulln város alatti partszakaszon töltötték, és másnap Boruzs Demeter szokásához híven, még napfölkelte előtt útnak indult. Ez a nap mozgalmasabbnak ígérkezett. Estére kellett ugyanis Bécsbe érkezniük, és Boruzs Demeternek egy hét szünet után ismét horgásznia kellett. Nem okozhatott csalódás bámulóinak, akik minden bizonnyal nagy számban várakoznak majd rá az osztrák fővárosban, amelynek sajtója, erre gondja volt hősünknek, már jó előre beharangozta érkezését. Gondolnia kellett azután Jéger érdekeire is, amelyeket az egyhetes erőltetett, szüntelen evezés miatt nagyon elhanyagolt. Jéger állta a szavát, és nem panaszkodott, de alig ha lehetett megelégedve. Ezzel Boruzs Demeter is tisztában volt, és hogy legalább valamelyest kedvében járjon, úgy intézte a dolgot, hogy ezen az utolsó napon csak 30 kilométert kellett megtenniük. De ilyen lassított ütem mellett is idejekorán beérhetnek még Bécsbe, hogy a napközben kifogott halakon túladhasson. Mire Dragos kibúlt a hálókaibából, utitársa már bőséges zsákmányt fogott ki, de ez még nem volt elég. 11 óra tájt egy 20 fontos csukát emelt ki a vízből. Ez bizony felséges fogás volt, és a bécsi sporthorgászok jó árat adnak majd érte. A sikertől nekibuzdulva Boruzs Demeter még egyszer szerencsét próbált, de bárcsak ne tette volna. Maga sem tudná megmondani, hogyan történhetett a dolog. Annyi bizonyos, hogy az ügyes horgászt ez egyszer cserben hagyta a jó szerencse. Talán pillanatnyi szórakozottság volt az oka, talán valami más, de a zsineget rosszul dobta ki, és a horog, amint villámgyorsan visszalendült, arcába csapódott, és ott vérző barázdát szántott. Boruzs Demeter feljajdult a fájdalomtól. A horog miután az élő húsba belekapott, még tovább perdült, és beleakaszkodott a nagy fekete üveges pápa szembe, amelyet a horgász éjjel-nappal a szemén viselt. A szemüveget, mint a pejhet magával rántotta, és az most ott pergett néhány centiméterrel a víztükre fölött. Boruzs Demeter visszafojtotta bosszús kitörését, és nyugtalanul pillantott Jéger felé, majd visszarántotta elrepült szemüvegét, és pillanat alatt ismét szemére illesztette. Csak ekkor nyugodott meg kissé. Mindez pár pillanat műve volt, de ez is elég volt Dragosnak arra, hogy megállapítsa útitársának, milyen gyönyörű kék szeme van, s oly villogó tekintete, hogy alig ha lehetett rossz a látása. A nyomozó, mi más tehetett, eltűnődött ezen a furcsaságon, mert természetéből következett, hogy minden szokatlan jelenség szöget ütött a fejébe. Még akkor is tovább töprengett, amikor a kék szempár már ismét eltűnt a fekete pápa szem álcája mögött. Mondanunk sem kell, hogy Boruzs Demeter aznapra befejezte a horgászást. Sérülését, amely inkább fájdalmas volt, mint súlyos, úgy, ahogy betapasztották, ő aztán gondosan elrakta a horgásszerszámait, majd ebédhez láttak, mi alatt a csónak magától siklott lefelé a vizen. Pár perccel előbb elhaladtak a 488 méter magas Kálberg lábánál, amelynek csúcsáról szép kilátás nyílik Bécs városára. A megélénkülő partvidék is mutatta, hogy nagyvároshoz közelednek. A parton egyre több villa tünedezett fel szemük előtt, majd gyárak következtek, melyeknek magas kéményeiből sűrű füst gomolygott az ég felé. Kisvártatva fiákereket pillantottak meg, amelyek már határozottan városi jelleget vittek a kültelki házsorok közé. A kora délutáni órákban már maguk mögött hagyták Nussdorfot, ahol a mélyjáratú gőzhajók kikötnek. A kis halászbárkának nem volt szüksége ilyen kikötőre, és különben sem voltak rajta utasok, akik, mint a gőzösök utasai, megkövetelték volna, hogy a csatornán át egészen a város szívébe szállítsák őket. Boros Demeter nyugodtan tovább hajózott a fő Duna ágban, és valamivel 4 óra előtt a part mellett megállapodott, Sladikját kikötötte a Práternek, a párizsi Bois de Boulognehoz hasonló nagybécsi ligetnek egyik fájához. Mi a csoda van a maga szemével, Borús úr? Kérdezte ekkor Dragos, aki a szemüveggel történt baleset óta alig szólt egy szót is. Boros Demeter abba hagyta a kötéllel való bíbelődést, és utitársa felé fordult. A szememmel? Kérdezte meglepetten. Igen, a szemével, szólt Jéger. Nem hiszem, hogy passzióból viselni ezt a fekete szemüveget. A szemüvegem miatt kérdi? Vetette oda Borús. Gyengén látok, és bántja a fény a szememet, csak azért viselem. Gyengén lát ilyen szemekkel? A magyarázat után Borús Demeter meghúzta a kötelet, mi alatt a társa elgondolkozva nézte ezt a műveletet. Ezen az augusztusi délutánon néhány járókelő tartózkodott a Dunapartnak azon a részén, amely északkelet felől lezárja a Práter sétányt. Vajon Borús Demetert várták? Valószínűleg, hisz a horgász már előre közölte a lapok útján, hogy mikor érkezik, és majdnem egész pontosan megadta az időpontot. De hogyan fogják az érdeklődők ilyen nagy területen megtalálni a kisladikot, ha semmivel sem hívják fel rá a figyelmüket? Borús Demeter erre is gondolt. Mihely csónakját kikötötte, sietve felállított egy árbócot, rajta egy széles szalaggal, amelyen ez állt. Borús Demeter, a Sigmaringeni horgászverseny győztese. Azután a kis hálórekesz tetejére szépen kirakta a délelőtt fogott halakat, legfelülre téve a hatalmas csukát. Ez az amerikai ízű reklám igazán eredményes volt. Néhány őgyelgő mindjárt megállt a csónak előtt, és más dolgok nem lévén bámulni kezdték. Példájukat más járókelők is követték, s percek alatt olyan csődület támadt, hogy az igazi érdeklődők figyelmét sem kerülhette el. Amikor látták, hogy mindenki egy irányba tart, ők is oda siettek. Mások meg futólépésben nyomukba szegődtek, anélkül, hogy tudták volna, hova is mennek. Negyed óra sem telt el, s már vagy 500 ember tolongott a csónak közelében. Borús Demeter nem is álmodott ilyen sikerről. A part és a csónak között mindjárt megindult a beszélgetés. Kegyed, Borús Demeter? Kérdezte az egyik ember. Az vagyok, válaszolta a horgász. Engedje meg, hogy bemutatkozzam, Claudius Roth vagyok, szintén a Dunai Liga tagja. Nagyon örvendek, Roth úr. Más klubtársaink is vannak itt, de én csak Hanis, Tice, Hugóc Vidinek urakat ismerem közülük. Én Kasszelik Mátyás vagyok, Budapestről, szólalt meg egy ember a tömegből. Én meg Wilhelm Bickel, Bécsből. Nagyon örülök, hogy ismerősök közé érkeztem, kiáltott Borús. A kérdések és a válaszok egymást követték, és általános beszélgetés alakult ki. Jó útja volt, Borús úr? Kitűnő. Minden esetre gyorsan jött lefelé, nem hittük volna, hogy ilyen hamar ideér, de hiszen már vagy 2 hete úton vagyok. Donau-Esingen messze van ám Bécstől. Körülbelül 900 kilométernyire, ami annyit jelent, hogy naponta átlag 60 kilométert tett meg. A víz is alig tesz meg ekkora utat 24 óra alatt. Attól függ, hogy hol. Az már igaz. És mi van a halaival? Könnyen elkelnek? Szétkapkodják őket. Szóval meg van elégedve? De még mennyire? Ma nagyon szép zsákmánya van. Milyen gyönyörű ez a csuka? Nem volt éppen utolsó fogás? Mennyiért adja? Amennyit kínálnak érte. Ha tetszik, árverést tartunk, utolsónak a csuka kerülne sorra. Csemegének, tréfálkozott az egyik. Pompás ötlet, örvendezett Claudius Roth, aki a csukát megveszi, akár ki is tömetheti magának Borús Demeter emlékezetére. Ezt a megjegyzést nagy tetszés fogadta, és az árverés mindjárt meg is kezdődött nagy lelkesedéssel. 4 óra alatt szép kerek összeg vándorolt a horgás zsebébe. Csak magáért a csukáért 35 forintot kapott. Miután az árverés véget ért, tovább folyt a beszélgetés a bajnok és a parton tolongó tisztelői között. Most, hogy mindent tudtak már az elmúlt napokról, jövő tervei érdekelték őket. Boros Demeter mindenre készségesen válaszolt, és elmondta, hogy a következő napot Bécsben kívánja tölteni, és a rákövetkező napon már Pozsonyba akar éjszakázni. Ahogy esteledett, a kíváncsiak elkezdtek elszállingózni, hogy vacsorázzanak. Boros Demeternek is gondolnia kellett az esti étkezésre, s eltűnt a fülkében, útitársát hagyva tisztelőinek. Így történt azután, hogy két járókelő, aki a még mindig körülbelül 100 főnyi csődület láttán odasietett, most már csak Dragos pillantotta meg Aladikban, amin magányosan üldögélt a csónak utasának nevét és bajnoki címét, Urbi et Orbi közlő szalag alatt. Egyikük jól megtermett, vállas, 30 év körüli férfi volt, s haja, szakála a szőkének abban az árnyalatában játszott, amely meglehetősen jellemző volt a szláv fajra. A másik, szintén erőteljes és feltűnően szélesvállú férfi, az előbbinél idősebb volt, őszülőhaja arra vallott, hogy már túljár a 40-en. Amikor a fiatalabbik férfi a ladikra pillantott, összerezzent. Hátrahőkölt, s társát is visszahúzta. Ő az! Mondta folytott hangon, mielyt kikászálódtak a tömegből. Gondolod? Biztos vagyok benne, nem ismered meg? Hogyan ismertem volna meg, hiszen soha életemben nem láttam. A két ismereten egy pillanatra elhallgatott, és gondolataiba merült. Egyedül van a bárkában? Kérdezte az idősebb. Egyedül? És biztos, hogy ez Boros Demeter bárkája? Egészen biztos, a neve rajta van azon a szalagon. Hát ki ismeri ki itt magát? Megint elhallgattak, majd a fiatalabbik szólalt meg. Ő teszi meg hát ezt a nagy hűhóval reklámozott Dunai utat Boros Demeter néven? S vajon miért? A szőke szakálú férfi vállat vont. Ez aztán világos, azért, hogy álnéven bejárja a Dunát. A csoda, vigyel, álmélkodott az őszhajú társa. Engem nem lepne meg a dolog, amilyen agyafúrt ember ez a Dragos, és biztosan sikerült volna neki, ha véletlenül nem botlunk bele. Az idősebbik ember még szemlátomás kételkedett. Kicsit regényesnek hangzik ez az egész, mormolta fogai között. Úgy, ticsa, úgy, bólintott a szőke szakállas, de Dragos mindig szerette a regényes fogásokat, de majd tisztázzuk a dolgot. Itt körülöttünk azt beszélték az emberek, hogy a bárka holnap egész nap Bécsben marad, majd visszajövünk később, és ha Dragost megint itt találjuk, akkor nem lehet több kétség az iránt, hogy ő rejtőzik Boros Demeter bőrében. És ha így van, mit évők leszünk? Kérdezte Ticsa. Társa csak kis szünet után válaszolt. Majd kieszelünk valamit. Elindultak a város felé. A csónak közelében egyre kevesebben ácsorogtak. Boros Demeter és utitársa nyugodtan töltötte az éjszakát. Amikor Dragos reggel kilépett a hálókaibából, a horgászbajnok már javában igazgatta horgászszerszámait. De szép idő van, Boros úr, mondta Dragos Károly köszönés helyett. Szép idő bizony, Jéger úr, bólintott Boros. Nem akarja felhasználni arra, hogy megnézze a várost. Nem én, Jéger úr. Van itt elég dolgom egész nap, és különben se vagyok kíváncsi természetű ember. Két heti hajózás után nem árt egy kicsit rendbe hozni mindent. Ahogy gondolja, Boros úr. Én a magam részéről körülnézek kicsit, de estére visszajövök. Jól teszi, Jéger úr. Különben is Bécsben van az otthona. Talán családja is van, bizonyára örömmel fogják viszont látni. Nem találta el, mert aglegény vagyok. Elég hiba, kedves uram, jobb, ha az ember megosztja mással az életterhét. Dragos elnevette magát. Ennyi, de rossz hangulatban van ma, Boros uram. Annak az embernek rossz napjai, válaszolta horgász. De azért ön csak mulasson jól. Rajta leszek a viszontlátásra, szólt Dragos, és már indult is.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének hetedik részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke beszél az isteni igazságról.
Először is beszélnék az isteni rendről, ami a Biblia szerint az igazságosság alapja. Az Isten világa tökéletes és gyönyörű. Isten beleültetett ebbe a világba egy gyönyörű törvényt, egy gyönyörű rendet. Egy kicsit erre utal a teremtés, illetőleg a 10 parancsolat összekötése a Bibliában. Erre talán nem figyelünk föl, mert nem az ókori zsidó mentalitás szerint gondolkodunk, de a rabbik mindig is fölfigyeltek arra, hogy a teremtés könyvében 10-szer szerepel az, hogy Isten szólt. És azt mondták, hogy Isten 10 igével alkotta a világot. És a zsidó hagyomány ugyanígy nevezi a 10 parancsot is, 10 igének. Összeköti az ősi biblia magyarázó hagyomány a teremtést, ez a 10 teremtő igét, az erkölccsel, a 10 parancsal. Azt gondolom, hogy ez egy zseniálisan mély meglátás. Azt akarják ezzel elmondani a Biblia szerzői, illetőleg az ősi magyarázói is, hogy Isten törvénye objektív. Az erkölcs az nem valami fajta társadalmi képződmény. nem egy kulturális melléktermék, amely hol ilyen, hol olyan, hanem az erkölcsöt lényege szerint beleteremtette Isten a világba, egy gyönyörű törvényt. Benne van az atomokban, a sejtjeinkben, a lelkünkben. Az ember arra hivatott, hogy ezt a harmóniát meghallja, megértse, és ehhez próbálja igazítani az életét. Létezik egy objektív mérce, amit nem emberek találnak ki, nem emberi parlamentek fogalmaznak meg, hanem ami objektíven bele van írva a világrendjébe. Ha lehet egy komputeres hasonlatot mondani, a világnak a hardverét a Teremtő Isten alkotta. És éppen ezért az ő szoftverei, vagyis az ő gondolatai futnak ezen a komputeren a legjobban. Vagyis Isten gondolatai a kereszténység szerint kellene a világnak élnie. A világnak az alapanyagát, alapépületét a Teremtő Isten alkotta, a sejtjeinket, a lelkünket, az atomokat. Éppen ezért az ő gondolatai azok, amik tökéletesen az embernek a lelkében, életében futni és működni tudnak. Így fogalmazta meg ezt Ozeás próféta, az Úr útjai egyenesek. A gonoszok elbotlanak rajta, azon járnak viszont az igazak. Mintha azt mondaná, hogy Isten beleteremtett a világba egyenes ösvényeket. Ha az ember görbe utakon akar járni, akkor nagyon hamar falakba ütközik. A világnak van egy gyönyörű, objektív rendje. Az embernek e szerint kell élnie, akkor igaz, ha e szerint él. Így is nevezi ezt a Biblia, hogy szívünkbe írt törvény. Minden ember a lelke mélyén érzi és tudja. Ezt szólaltatja meg a lelkiismeretünk hangja. Főleg, ha az ember rosszat tett, egyből érzi azt, hogy valami a lelke mélyén ez ellen tiltakozik. Ezt a hangot teljesen elnémítani nem tudjuk. Tompítani lehet, de teljesen megszüntetni, elnémítani nem. Mert ez a hang nem teljesen a mi részünk. Nincs fölötte egészen hatalmunk. Az ember a lelke mélyén érzi, tudja, látja az Isten gyönyörű, objektív rendjét. Van egy objektív mérce, és ehhez mérjük az életünket. És szégyeljük magunkat minden elrontott döntésünkért. Akkor is, ha soha nem fog kiderülni. Soha senki nem fogja megtudni. Az ember a lelke mélyén ezt az objektív rendet érzi és tudja. Még a legliberálisabb ember is így gondolkodik. Ha valaki esetleg úgy gondolkodna, azt gondolná, hogy az erkölcs az csak emberi találmány. Egyik kultúrában ilyen módon fogalmazzák meg, azt mondják, hogy egy férfinek több felesége is lehet, vagy egyik ember a másikat esetleg megeheti, ahogyan a kaniváloknak a szokásrendjében ez benne volt. Ha valaki azt gondolná, hogy az erkölcs az csak emberi találmány, társadalmi melléktermék, egy szubjektíven kitalált szabályrendszer. Vagyis egy ilyen teljesen liberális embernek azt mondanánk, hogy van Afrikában egy törzs, akinek az a szokása, hogy néha egy kisgyermeket elkapnak, megölnek, megfőznek, megeszik. Akkor az ember teljesen föl lenne háborodva. És azt mondaná, hogy azonnal oda kell menni, ezt azonnal meg kell szüntetni. Ennek sehol a földön nem szabad megtörténnie. Akármilyen annak a törzsnek a szubjektív véleménye, a kultúrája, ez soha sehol embernek megtennie nem szabad. Éles helyzetben minden ember tudja, hogy objektív erkölcsi törvény van. És ezt mindenki köteles betartani. Erről szól az egész emberi beszélgetésünk, amióta Homo sapiens létezik a világon, amióta ember van, ebből indulunk ki, hogy van egy objektív rend. Erről vitázunk egy életen át, hogy kinek van igaza. Például egy buszra, ha felszáll két ember, és egy ülőhely van, akkor jó esetben nem erőből döntik el, hogy kié lesz, hanem elkezdenek érvelni, hogy aki idősebb, azt illeti, aki előbb felszállt, azt illeti. Mind a kettő meg van arról győződve, hogy fair módon kell viselkedni. Vagyis van a fejünkben egy erkölcsi rend. Ez alapján éli az ember az életét. Nagyon érdekes, hogy emberi nyelven, bármilyen nyelvre gondolunk is, értelmes ember által kimondott szavakkal nem is lehet azt kimondani, hogy igazság nincs. Objektív igazság nem létezik, nem megismerhető. Mert amint ezt kimondtuk, akkor a saját mondatunkat is megcáfoltuk. Akkor ez a mondat sem igaz. akkor én sem tudtam megismerni az objektív igazságot. Emberi nyelven azt, hogy igazság nincs, nem lehet kimondani. És ez egyáltalán nem véletlen. A nyelvünk a valóságból születik. A valóság megtapasztalásából. Az ember elemi módon arról meg van győződve, hogy igazság van. És az meg is ismerhető. Az ember a lelke mélyén ezt sejti és tudja. A Biblia erről tanúskodik, van egy objektív isteni törvény. Az az ember igaz, aki e szerint próbál élni. És hát ezen túlmenően a Biblia arra is tanít, hogy ennek a törvénynek, az isteni rendnek a lényege a szeretet. Ez majd főleg Jézusban tárul föl. Vagyis az igazság nem csak annyit jelent, hogy kicentizem, hogy mennyi jár a másiknak, hanem kapcsolatokat jelent, szeretetet, a házastárs iránt, a hozzávaló hűség. Egy férj akkor igaz a feleségével szemben, egy életen át szereti, ha hűséges hozzá, ha udvarol neki, ezt a kapcsolatot élteti. Csak akkor igaz ember, ha megadja neki azt, ami jár, de ez ami jár, ez sokkal több annál, mint amit bármilyen paragrafus előírna. Egy feleség akkor igaz, ha a férjét szereti egy életen át, ha kedves hozzá, ha jó hozzá, ha szolgálja az ő boldogságát. Igaz embernek lenni a Bibliában ennyit jelent. A szeretet törvénye, a szeretet valósága, isteni rendje szerint élni. Sokfajta bibliai példát lehetne erre fölhozni. Az első talán számunkra meglepő, az egyik legelső előfordulása a Bibliában az igazság szónak. Azt mondja, Ábrahám hitt az Istennek, és Isten beszámította ezt neki igazságként. Ábrahám rábízza magát teljes lényével Istenre. Az ámán szó, a hinni szó, ami az édesanya szóból származik a héber nyelven, megint csak egy gyönyörű társítás a héber nyelven. Hinni az ugyanaz a bizalom, mint ahogy egy kicsi gyermek az édesanyja karjaiban tudja, hogy biztonságban vagyok. Az ő tenyerén vagyok. Neki igent mondok. Ráépítem az életemet. Hinni és dajkálni, fölnevelni, illetve az édesanya szó, ami ezzel rokon, a héber nyelvben ugyanabból a gyökből származik. Ábrahám rábízza az egész életét Istenre, mint a gyermek az édesanyára. Ráépít. És ezért azt mondja rá az Isten, hogy ő igaz ember. Helyesen dönt, helyesen építi az életét a realitás alapján. Kapcsolatban él az Istennel. Dávid ugyanígy igaz Saullal szemben, amikor nem öli meg, bár ez Saul sokfajta módon kiérdemelte volna. Saul életére tör Dávidnak. Dávid mégis megkíméli az életét, irgalmas hozzá. Tudja, hogy a testvére ugyanabból a népből, Isten népéből származik, sőt, az Úr fölkentje. Ámosz próféta arra tanít, hogy a gazdag csak akkor igaz, ha a szegényt fölemeli, segíti. Megint csak túlmegyünk a szorosan vett törvényeknek a keretén. Az igazság kapcsolatot jelent. Egy közösségben a kohéziós erőt. Azt, ami megtartja az időset, a beteget, a gyöngét. Hogyan Pál apostol később mondja, egy testnek vagyunk a tagjai. Az egyik tag szenved, mindegyik tag vele együtt szenved. Az egyik tag örül, mindegyik tag vele együtt örül. Igaz embernek lenni azt jelenti, hogy szolidáris vagyok, ezt a testet építem. A társadalom testét, a közösségem testét építem. És hát talán szintén első hallásra meglepő módon a Biblia ezt a fogalmat, hogy igazság, leginkább a messiással köti össze. Aki elhozza az igazságot, akinek a neve is ez, hogy az Úr a mi igazságunk. Az igazságosság lesz derekán az öv. A hűség csípőjén a kötő. Isten világát, az ő szeretetének a világát, az ő országát a messiás király hozza el. Az Úr fölkentje. Általa valósul meg itt a földön Isten igaz világa. Ő az, akiben Isten törvénye, rendje megjelenik itt a földön. Ahogy a János evangéliuma mondja, kezdetben volt az ige, a logosz, az isteni logika, az isteni rend, ami alkotta a világot. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. És ez az isteni logosz, ez az isteni rend és gondolat, ez ölt testet Jézusban. Ha szeretném érteni az univerzumnak a rendjét, hogy miért vannak a galaxisok, miért vannak az atomok, akkor Jézusra kell néznem, az ő jászolára és keresztjére. Benne tárul föl az Isten gondolata, az Isten rendje, az isteni logosz, amellyel alkotta a világot. Az Isten lényege szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Ebből a valóságból van a világ. Az Atya szüntelenül mindent átad, olyan, mint a nap, amely pazarlóan sugározza a fényét. Az Atya bizonyos értelemben szegény, semmit nem tart meg önmagának. A szeretet örök extázisában él. A Fiú olyan, mint a tükör, amely mindent befogad és mindent visszaad. A Szentlélek maga a fény. Ez a világunknak az alaptörvénye, az alaprendje. Erre születik az ember, hogy szeretetben éljen, hogy megtanuljon szeretni. Akkor vagyok igaz ember, akkor élek helyesen, ha megtanulom az életemet odaadni, ha szeretetben élek, ha olyanná válok, amilyen az Isten. A Biblia igazság fogalma tehát jóval tágabb annál, mint amit esetleg külső törvények, előírások meg tudnának fogalmazni. A házassággal kapcsolatban megint csak egy örök isteni törvény, ami szinte bele van írva a testünkbe. A férfi és a nő teste egy törvényt tükröz, amely egymás felé irányítja őket. Szeretetre teremtette az Isten a férfit és a nőt. Ez beleírta a testükbe. Ez egy objektív törvény, mely arra hajtja, arra segíti az embert, hogy szeretetben éljen. A házasság fölbonthatatlansága, amit Jézus meghirdett, mindenek előtt nem egy tilalom, hanem mindenek előtt örömhír. Azt akarja elmondani, hogy lehet így szeretni. Lehet egy életen át, egész szívemmel, mindent odaadva szeretni. És lehet ezt a szeretetet megkapni, a gyöngeségem ellenére is. Minden hibám, botlásom ellenére lehetséges megkapni azt, hogy valaki így, ahogyan vagyok, szeret. Jézusnak a tanítása örömhír. Azt akarja elmondani, hogy erre vagyunk hivatva, hogy az életünket odaadjuk. Szeretetre születtünk. Akkor sikerül az életünk, ha sikerül odaadnunk. És hát érdekes, Malakiás könyvében megint az igazság fogalma jelenik meg a válás tilalma kapcsán. Az Úristen, aki tanú, közted és az ifjúkori feleséged között. Gyűlölöm a válást, mondja az Úr, és azt, hogy igazságtalansággal borítsa el az ember a ruháját. És arra gondoltam, hogy egész röviden ezt néhány aktuális társadalmi kérdésre is vonatkoztatnám. Hogy lehet ezeket a bibliai elveket a társadalmi életnek a területeire vonatkoztatni? Az egyház meggyőződése az, és ebben elég jellemkezik a jelenlegi gazdaságot irányító eszmeiséggel, hogy a gazdasági életnek a célja nem a haszon, nem a GDP növelés, nem a profit, hanem a haszon csak eszköz. A gazdasági termelékenység csak eszköz. A cél mindig az ember, méghozzá a teljes ember és minden ember. A gazdaság a Földön csak akkor működik jól, ha minden embernek, a kínainak, az afrikainak a teljes boldogságát, ami nem csak anyagi jólét, hanem jelent testi, lelki, szellemi jólétet. Ha ezt tudja növelni, ezt szolgálja. Ahogyan II. János Pál pápa talán meglepően marxista hangzású fogalmakkal is ezt megfogalmazta, azt mondta, a munka mindig fontosabb, mint a tőke. Nem annak kéne irányítani a gazdasági életet, hogy kinek van nagy tőkéje, és akkor ő döntsön a gazdasági folyamatokról, mert neki ehhez joga van. Egyáltalán nem. Aminek súlya van a gazdasági életben, az az ember, a munka. Az, hogy ő megéljen ebből emberhez méltóan, hogy teljes életet élhessen. Megint csak talán meglepő gondolat, mert annyira megszoktuk már. Az egyház azt gondolja, hogy nem a szabad verseny a gazdasági életnek a legjobb irányítója. Nagyon sokan azt mondják a gazdaság elméletnek a nagyjai közül, hogy hát ez lehet, hogy egy csúnya törvény, de csak ez működik, csak a szabad verseny működik. Győzzön az erősebb, ettől pörög a gazdaság, ettől fejlődik. Az evolúcióban is így volt, az erőszakosabb állatfajok a gyöngébbeket elpusztították. Ezzel szemben a kereszténység azt gondolja, hogy már az evolúcióban sem volt így. Nem a legerőszakosabb állatfajok győztek. A legerőszakosabb állatfajoknak a nagy része kipusztult. Kipusztította a fajtársait, vagy a teljes táplálék láncát. Nagyon sok, nagyon erőszakos állatfaj egyszerűen eltűnt. A legalkalmazkodó képesebb állatok maradtak meg. De hát még inkább az emberi társadalomban így van ez. Ha elképzelnénk mondjuk egy házasságot, ami a szabad verseny logikájával működne. Megküzd a férj és a feleség, hogy kinek van igaza. Kinek az akarata teljesedik. Vagy úgy gondolkodnak, hogy én legyek boldog. Ez a legfontosabb, hogy a társammal éppen mi van, az másodrangú. Ha így képzelünk el egy házasságot, nyilván ebből soha életerős, boldog, szép házasság nem lesz. A szabad verseny logikájára egy igazi emberi közösséget nem lehet fölépíteni. Éppen így egy nemzetet sem. Önzően a saját érdekükért küzdő cégekből soha egy életerős nemzet nem lesz. A szabad verseny logikáját az erkölcsnek kellene kereteznie, illetőleg szabályoznia. A környezet megóvása sem képzelhető el haszonelvűség alapján. Az egyik legfőbb akadálya annak, hogy a környezetünket óvni tudjuk, az pontosan a nagy tőkének az óriási befolyása, döntő befolyása ezekre a döntésekre, nyilván a nagy tőke érdekeivel szembe megy az, ha az emberi környezetet, de akár a szegényeket, megsebzetteket védeni, az ő életüket építeni akarjuk. Egy másik alapelve a keresztény társadalom szemléletnek a szubszidiaritás. Ez azt jelenti, hogyha egy alacsonyabb szint valamit el tud végezni, ezt egy magasabb szint ne vegye ki a kezéből. Ha például a szülők nagyon helyesen eldöntik azt, hogy szeretnénk, ha a gyermekeink erkölcsi nevelést kapnának, nem világnézetileg semlegeset. Mert hiszünk abban, hogy létezik jó, létezik erkölcsi jó, és a gyereket erre segíteni is kell. Ilyen nevelést szeretnénk, ilyen iskolát szeretnénk. Akkor az egyház azt mondja, hogy a szülőnek ehhez joga van. Az állam itt csak tiszteleg, engedélyezi, és ugyanúgy finanszírozza, mint a világnézetileg úgynevezett semleges iskolát. A szülő dönti el, hogy a gyermekét hogy neveli, nem az állam. Az állam pedig köteles minden adófizető polgárának gyermeke nevelését egyformán finanszírozni. Ugyanúgy az egyház társadalmi tanításának nagyon fontos eleme a nemzet. Az egyházunk azt tartja, hogy a nemzet természetes képződmény, nem mesterséges. Fakad a társadalmi és történelmi természetünkből, hogy van anyanyelvünk, van kultúránk, vannak nyelveink, vannak őseink, van szülőföldünk. Ez a világ legtermészetesebb dolga, az embernek a gyökerei. A Teremtő Isten akarja, hogy nemzetekben sokfajta színes virágként egy gyönyörű réten valahogyan így bontakozzon ki az emberiség élete. A negatív értelembe vett globalizmusnak halálos ellensége először is az Isten, a legerősebb gyökér, ami a Teremtőhöz köt. Aztán a család, a szálak, amik a szeretteinkhez kötnek, aztán a nemzet, a szálak, amik kötnek a múltunkhoz, az anyanyelvünkhöz, az anyaföldhöz. Aztán a közösségek, és aztán a fizikai föld. A kereszténység ezeket a szálakat éltetőnek, életadónak, erősítőnek, az életünkhöz elengedhetetlennek tartja. A bevándorlási krízissel kapcsolatban is azt gondolom, ez a két alapigazság, amit világosan kell látnunk. Az egyik, hogy a nemzet érték, tehát védeni kell. Az egyház mindig is azt tanította, hogy egy bevándorlónak kötelessége az ország határnál megállni, bemutatkozni. És a befogadó országnak joga van mérlegelni, hogy kit és hány embert tud befogadni. Egy nemzetnek joga van védeni a maga kultúráját, biztonságát, életét, értékeit. A másik igazság azonban az, hogy a Földet a Teremtő Isten minden embernek szánta. Azért, hogy minden ember emberhez méltóan a Földön megélhessen. És ha ez bárhol akadályokba ütközik, akár természeti katasztrófa, akár más miatt, akkor az egész emberiségnek kötelessége segíteni. Nyilván elsősorban helyben, hogyha tudunk, de hogyha nem tudunk, akkor másfajta módokon is. Ha tudnánk például, hogy egy meteor becsap Európa területére egy 10 év múlva, akkor az európai embereknek lenne ahhoz joga, hogy Szibériában vagy máshogy új életteret kapjanak. A Föld mindannyiunké. Azért adta a Teremtő Isten, hogy minden ember emberhez méltóan tudjon rajta élni. És végül egy utolsó gondolat, a magántulajdon. Az egyház mindig is jónak tartotta a magántulajdont, mert védi az egyén szabadságát, a kicsi életterét. Tud szabadon dönteni, szabadon kibontakozni. Éppen ezért a kommunizmust az egyház mindig is embertelennek és rossznak tartotta, ami el akar venni minden magántulajdont az embertől, és ilyen módon megnyomorítja az ember egyéniségét, szabadságát. Azonban soha nem gondoltuk azt, hogy a magántulajdon egy mindenek fölött álló jog lenne, hanem ezt megelőzi minden embernek az emberhez méltó megélhetéshez való joga. Akárha egy példával akarnánk ezt szemléltetni, ha valakinek mondjuk netán tulajdonában lenne az Amazonas őserdő, nem lenne ahhoz joga, hogy ezt az őserdőt kivágja. Még akkor sem, ha esetleg számára ez óriási haszonnal járna. Mert felelős az egész emberiségért, felelős a következő nemzedékekért. A magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti, hanem megelőzi a minden embernek az emberhez való megélhetéshez való joga. Sajnos ettől a mai világunk nagyon-nagyon messze van. Ha egy 100 fős falunak képzelnénk a Földet, a kb. 30 lakos, a falu 30 lakosa lakna jól. Ebből 15 lenne túlsúlyos. Kb. 50-en gyakran éheznének, de ez egészségi károsodást még nem okozna náluk. Kb. 20-an annyira éheznének, hogy csomó egészségügyi problémájuk támadna ebből, és kb. 1 lakosa a falunak az éhhalál szélén lenne. Jelenleg kb. 6 másodpercenként hal éhen egy embertársunk a Földön. 6 másodpercenként. Ha a 100 fős falunak pénzét néznénk, akkor azt látnánk, hogy 6 embernél van a falu teljes vagyonának az 59%-a, és ez mind Egyesült Államokbeli lakos lenne. Aztán azt látnánk, hogy 74 embernél van 39% és 20 embernél van 2%. A világunk döbbenetesen igazságtalan. A világ kiállt az igazságért, az isteni rendért. Azt kívánom, hogy mindannyiunk ezen a módon próbáljon igaz ember lenni, a szeretet végső teljes odaadásának a megélésével éljük meg azt, hogy igaz emberek vagyunk, az Isten álma az ő terve szerint.
Székely János szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510 600